30 éves évfordulója van az 1989-es forradalomnak, interjú sorozattal készülünk erre az évfordulóra. És a véletlen is úgy hozta, hogy az első beszélgetés, amely érinti ezt a korszakot, Lukács Csaba egy a Magyar Hangban megjelent írásával hoz kötődik, arról szól. A vonalban van a szerző, aki a Magyarországra települő erdélyiek, korabeli erdélyi közösségek, közösség alakulásáról, a magyar-magyar viszonyokról írt egy nagyon fontos visszaemlékezését, és egy visszaemlékezést arra kérlek, Csaba, hogy idézd fel a viszonyokat, a lehetőségeket, az embereket, a reményeket és az akkori hangulatot.
Hát számomra azért volt fontos ez a téma, mert Magyarországon a közélet most már jó néhány éve a migrációról és a bevándorlókról szól, és hát én nagyon élénken emlékszem arra az időszakra, amely hasonló volt ehhez 30 évvel ezelőtt, csak egészen más szereplőkkel. A 80-as évek végén tömegével kezdtek elindulni Magyarországra Romániából emberek, akik szintén illegálisan a zöld határon át, ráadásul életük kockáztatásával próbáltak átjutni. Azért is volt fontos nekem ez a cikk, mert szerdán lesz pontosan 30 éve annak, hogy egy hajnali, fagyos hajnalon 4 óra 45 perckor Kis Zombornál két román határőr megállított egy hétfős csoportot, amely Romániából érkezett a zöld határon illegálisan, és abból a csoportból egy fiatal lány megszólalt, és azt mondta románul, hogy Nádia Komenec vagyok. És a határőrök nem értették, ugye nem beszéltek románul, nem értették a helyzetet, és ez a fiatal lány a fagyott talajon elkezdett mindenféle torna gyakorlatokat végezni, igazolva, hogy ő az a montreáli hős, az olimpiai bajnok tornát, aki a világ sport, torna sportjának a történetében az első 10-es érdemjegyet kapta. Tehát Ceausescu Romániájából még a legismertebb és legrajongottabb ember is elmenekült, és ő Magyarországon keresztül jutott ki aztán. Amerikába ez egyébként világszenzáció lett. Ő, ahogy megérkezett Budapestre, akkor a világ összes tévétársasága is mindenki idejött, hogy arról tudósítson, hogy még Nádia Komenec is eltökött. Tehát nem ő volt az egyetlen, nagyon sok erdélyi ember próbált meg ezt a mutatványt. Nagyon sokat...
Mármint nem a határon a talajgyakorlatokat, hanem hogy...
Hanem az illegális határátlépés. Sajnos nagyon sokan eltűntek közülük. Volt egy temesvári folyóirat, ha jól emlékszem a nevére, akkor Memória, az volt a neve, és a 90-es évek közepéig jelentek meg olyan apró hirdetések ebben a folyóiratban, amelyben szülők próbálták az eltűnt gyereküket megkeresni, mert hát nagyon sok embert, ez főleg a jugoszláv határa volt egyébként jellemző, hogy a Dunába lőttek, tehát ahogy próbáltak átúszni a Dunába, vagy nem sikerült nekik ez a átmenekülés, vagy úszás közben a katonák lelőtték, és akkor soha nem találták meg őket. De a román-magyar határon is nagyon sok gyilkosság volt.
Olvastam egy statisztikát, hogy a második világháború után a legtöbb halálos áldozatot követelő ilyen határincidens, ez a romániai nyugati határ szakasza, nem megerősített becslésen alapuló statisztika, de hogy 10 000 ember tűnt el a 70-es évektől a 80-es évek végéig.
Ez teljesen elképzelhető, és azok a úgymond szerencsések, akiket nem megöltek, csak elkaptak, azokat is brutálisan megverték. Tehát én a kamaszkoromat Parajdon töltöttem, én parajdi vagyok, és hát emlékszem arra, hogy a faluban időként fölbukkantak. Tehát eltűntek fiatalok néhány napra, hétre, és akkor fölbukkantak kopaszon, nagyon lefogyva, nagyon megverve, és utána még ez 89 előtti periódus értelemszerűen, és utána még hetente kellett jelentkezniük a rendőrségen azért, hogy őket verjék meg. Tehát meg volt, hogy minden csütörtökön be kell menni a rendőrségre, hogy jó megverték, aztán elengedték, és hát ezeket el is ítélték, tehát ilyen munkahelyen letöltendő büntetésekre, meg mindenféle ilyen szankciókkal sújtották azokat, akik megpróbáltak illegálisan átjutni a határon, de nem sikerült nekik. Viszont nagyon sok embernek sikerült, és hát Magyarország először ezt nagyon furcsán tudta kezelni, hiszen az is egy baráti szocialista ország volt, a Varsói Szerződés része.
Itt egy hát pillanatra engedd meg, hogy megszakítsalak, hogy a határviszonyokat ne engedjük feledésbe merülni. mert nem csak arról volt szó, hogy ezek szigorúan őrzött határszakaszok voltak, ahol éles lőparancs volt érvényben. Nekem halt meg olyan gyerekkori barátom, aki a szamos töltésén rossz irányba kerékpározott, és lelőtték. Még a tömbházak között, tehát messze a határtól, kilométerekre a tényleges határtól. De azzal is járt, hogy tulajdonképpen a határ mente, a határmenti települések izolálódtak, ostrom alá kerültek. Én te Parajdi vagy, én Szatmáron töltöttem el a gyerekkoromat, és kvázi folyamatos katonai és rendőrségi razziák között éltünk. 89-ben aztán végképp. 88 volt a csúcs, amikor nagyon-nagyon sokan próbáltak meg menekülni, és 89-re aztán annyira szigorították az ellenőrzéseket, hogy kvázi nem lehetett járni az utcán. Azokon a településeken, mondjuk Nagyvárad és Szatmár között, amelyek ilyen határáltal kettévágott települések voltak, pedig megszűnt az élet, mert nem lehetett bemenni oda. Ezek zárt vidékek voltak, úgyhogy...
Pontosan tudom ezt, én készítettem erről egy dokumentumfilmet, és ismerem azt a biciklis esetet is, akit említettél, sajnos az édesapa nem vállalta, hogy a filmbe szerepeljen. Úgy tudom, hogy volt egy úgynevezett kis határzóna, és oda már eleve tilos volt belépni annak, akinek ott nem volt keresnivalója. Tehát nem kellett a határon megfogjanak, hogyha mondjuk egy székelyföldi fiatal a határtól 20 kilométerben ebben az úgynevezett védett zónában a vonaton elkaptak, akkor az már tiltott határátkelésnek minősült, nem kellett konkrétan kimenni a zöld határhoz, mert oda nem szabadott bemenni.
Egyébként ez a gyilkosság, ez még csak nem is a kis határzónában volt, hanem még a benne a város, tehát a város területén határán, szélén, úgyhogy, de akkor már a katonaság folyamatosan razziázott a töltés mentén, épp azért, mert a folyók mentén úsztak le sokan. Aztán én nem tudom, ezt soha nem ellenőriztem, de én akkor úgy tudtam, hogy ilyen vas rácsokkal zárták le a szamos folyását, hogy ne lehessen átúszni.
Van egy olyan történetem is, amely arról szól, az Nagyvárad mellett próbált egy fiatalember sikertelenül átszökni, és megszólalt a filmbe, aki azt mondta, hogy ezekben a falvakban fizettek az embereknek, ha idegenek jelenlétét fedezték föl. Tehát sok esetben a hatalom a falu lakóit is érdekeltétette abba, hogy feljelentsék az idegeneket, vagy besugják az átszökni készülőket, és hogyha valakit nem jelentettek fel, akkor büntették a falut. És őt, amikor a katonák megfogták a határon, akkor a falusiak akarták meglincselni dühösen, hogy tudott úgy átmenni a falun, hogy ők nem vették észre. Tehát elképesztő történetek vannak, és hát ezek az emberek megérkeztek egy másik országba, és nagyon sokszor előfordult az, főleg a 87-88-as években, hogy sikeresen átszöktek, megvolt a nagy felszabadító érzés, és utána Magyarország visszaadta őket, mert a két szocialista ország között volt egy egyezmény, amely arról szólt, hogy nem lehet tehát nem maradhatnak ott az emberek, hanem vissza kell adni. És ezt a jogi patthelyzetet oldotta föl Magyarország azzal, hogy 89. március 14-én a Varsói Szerződés tagállamai közül elsőként aláírta az úgynevezett Genfi Egyezményt, amely arról szólt, hogy nem kell visszaadni a politikai okok miatt elszökött embereket, és így meg Magyarország törvényes alapot is teremtett arra, hogy az erdélyek ott maradhassanak. Addig gyakorlatilag törvényt sértettek mindenkivel, akit nem adtak vissza Magyarországnak. És hát ezek az emberek tízezével jöttek. Nagyon érdekes, hogy már akkor a szocialista hatalom különböző felméréseket végzett az emberek között, és egy 88-as felmérés szerint a lakosság 62%-a mondta azt, hogy be kell fogadni ezeket az embereket. Tehát nem volt idegen ellenes a magyar társadalom, vagy befogadás ellenes. És rá néhány hónapra, decemberben már 80% gondolta úgy, hogy ezek a menekültek magyarok, ezek a falurombolás, meg Ceausescu ellen töknek el, és be kell őket fogadni Magyarországnak. És hát nagyon gyorsan találtak munkát közülük. Én erről nagyon sokat írtam egyébként, hogy a magyar egészségügy az már rég összeomlott volna például a Marosvásárhelyen végzett orvosok, vagy a Romániából, vagy Erdélyből érkező ápolónők nélkül. egész egyszerűen a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem bizonyos végzős, tehát bizonyos éveinek a végzősei könnyebben tudnak Magyarországon szervezni ilyen kortárs találkozókat, mint Marosvásárhelyen. Olyan sokan vannak itt közülük.
Hát mondjuk ez a Marosvásárhelyről való kitelepülésnek sok szomorú hulláma van, azt hiszem ilyen generációkat lehet meg különböztetni, a 89 előttiek, a 90-es
kimenetek. Igen, és dolgozott ezen, de 89 előtt is nagyon sokan eljöttek onnan, igen.
És hát az az érdekes, az egyik ez az úgynevezett menekült barát hangulat, amiről te beszélsz, és ehhez kapcsolódóan azok a hálózatok és intézmények, amelyek villámgyorsan kiépültek azért, hogy a Romániából menekülőket befogadják, szálláshoz, munkához juttassák őket, erről egészen legendás történeteket hallani.
Igen, hát nagyon sokan ugye ilyen baráti kapcsolatokon keresztül találtak szállást, munkát, megélhetést, de olyan sokan jöttek, és olyan sokan jöttek azok is, akiknek nem volt szoros baráti rokoni viszonyuk, hogy kellett valamit csinálni, és elsőként az egyház ébredt, ráadásul az egyházból kitiltott, vagy az, a palástjától megfosztott lelkész, egy Németh Géza nevű református lelkész, aki egyébként Németh Zsolt fideszes politikusnak az édesapja, és ő hozott létre egy úgynevezett erdélyi gyülekezetet, ezt először nem így hívták, csak simán menekült misszióként, egy alaksori helyiségben a Moszkva tér mellett. Nem véletlen egyébként az is, hogy később az emberpiac, ami az erdélyi napszámosok körében kialakult, az a Moszkva téren jött létre, pont ezért, mert ott volt nekik egy ilyen gyülekező helyük. Tehát először a Moszkva tér mellett lett egy ilyen találkozóhely, aztán a Rákoszent Mihály gyülekezet fogadta be az Erdélyből érkezőket, és ők egy nagyon profi ilyen menekült missziós programot kezdtek el, ami arról szólt, hogy ruhát osztottak az embereknek, élelmet adtak, segítettek nekik munkát találni, és hát ami a legfontosabb volt, az állandó lelki gondozás, mert ezeknek az embereknek nagyon erős lelkiismert furdalásuk volt, ugye, hát gyakorlatilag a semmibe kerültek egy közösségből, és hát újra kellett építeni az életüket.
Ezt a lelkiismeret furdalást szerintem egy kicsit bontsuk ki, mert főleg a fiatal hallgatóink valószínűleg nem értik, hogy miről beszélünk, hogy micsoda döntés volt annak idején az, ha valaki úgy döntött, hogy elmegy, és hátrahagyja a családját, a munkahelyét, az ingatlanát, azzal a tudattal, hogy nem biztos, hogy vissza fog valaha tudni jönni ide. És nem tudjuk, hogy mit okoz a hátramaradottaknak.
Igen, hát elsősorban ez egy egyirányú útnak tűnt akkor, tehát aki úgy döntött, hogy elmegy, és ezt sikeresen megtette, akkor egyáltalán nem volt benne az a pakliba, hogy ő még valaha hazatérhet-e. Tehát véglegesen el kellett úgymond búcsúzni a hozzátartozókkal, ráadásul azzal a tudattal, hogy a hozzátartozói rosszul járnak. Hiszen akinek elszökött valaki a külföldre, annál könnyen előfordulhatott, hogy kirúgták őt a munkahelyéről. Az állam azonnal elvette a lakást. Tehát amely, hogyha neked volt egy tömbhárt lakás, amelyben laktál, és elmentél külföldre, azt az állam elvette. És aki esetleg a lakásban lakott, a feleséget vagy a gyerekeit, azokat adott esetben az utcára rakták. És hát mindenféle olyan szankciók érték, tehát minden családban volt egy fekete, vagy sok családban volt fekete bárány, aki elszökött külföldre, és azt állandóan hallották. Tehát az egy stigma volt egy családon, hogyha valaki illojális volt a tagok közül a román állammal, és elment, és ezt különféle szankciókkal büntették.
Nem csak a román állam ellen való illojalitást büntették így módon, de volt a levegőbe egy ilyen elmenők, itt maradók furcsa hangulat, ami egyébként a trianoni döntés után a menni, maradni, vallani viták környékén is felmerült, hogy cserben hagysz minket, itt hagyod, a jobb megélhetésért eladod a lelked, a hazád, tehát hogy egy nagyon furcsa feszültség született akkoriban.
Ilyen is volt, de ugyanakkor az a tudat is volt, volt egyfajta irigység is, hogy neki már jobb, meg én az emlékszem, nem tudom, hogy nálatok-e Szatmáron hogy volt, de nálunk Prajdon azért a karácsonykor, vagy a különböző más alkalmakkor érkező csomagok, a kávéval, az amószappannal és a kerekrágóval azért egyfajta irigységet is keltettek, hogy ő már ott van a jóban, és megpróbálja segíteni azokat, akik itthon maradtak. Tehát ez egy nagyon fura kettősség, vagy nem is tudom hányasság volt ebben a történetben, mert valóban nagyon súlyos anyagi és nagyon súlyos élelmiszerellátási körülmények voltak a 80-as évek végén Romániában, és mondjuk egy kisgyereknek a magyarországi rokon az a létező világok legjobbikát jelentette, és a kerekrágóval és a csokoládboticsokival, amit küldött, az egy olyan fajta, nem is tudom, másik világ üzenete volt, amit azok, akik nem kaptak ilyen csomagot, azok nagyon irigyeltek. Tehát a dolog egy egészen komplex, és ma már elképzelhető, vagy elképzelhetetlen, a mai viszonyok között elképzelhetetlen csomagot jelentett az, hogy valakinek van Magyarországon rokona, akár olyan, aki már korábban ment ki, akár frissen szökött, de aki tudott haza csomagot küldeni.
Még valamit muszáj feldobnom neked. Nagyon sok olyan kitelepülőt interjúltam meg, és itt is hangzik majd el ilyen beszélgetés, akinek a román állambiztonság a kitelepüléshez való engedélyt ahhoz kötötte, hogy előtte jelent. És volt, aki ezt vállalta, volt, aki nem, és akkor lemondott a kitelepülésről, és azt is tudta, hogy akkor megfigyelik, és nyomás, így is úgy is rosszul jár. És volt, aki például figyelmeztette a baráti körét, hogy figyelj, kitelepülési kérelmet adtam be, engem megfigyelnek, nekem is meg kell figyelnem, cserébe be kell sugnom, nagyon szörnyen hangzik, ahogy kimondjuk, de hogy volt egy ilyen dimenzió is, tehát hogy ennyire kiszolgáltatottá vált. Jó, te most az illegális menekülőkről beszélsz, de a legális útnak volt egy ilyen hátulütője.
Igen, és a legális út az sokkal nehezebb volt, tehát aki amelyik pillanatban beadta a kitelepedési kérelmet, azzal azt kockáztatta, hogy kirúgják azonnal a munkahelyéről, hogy ellehetetlenül az ott léte, és egyáltalán nem volt biztos, hogy megkapja ezt az engedélyt, meg az is előfordult, hogy több évig kellett várni rá, és munkanélkül több évig élni Ceausescu Romániájában azért nem volt egy leányállam, ott a törvény is büntette, úgy emlékszem, közveszélyes munkakerülésnek hívták azt a tételt, hogyha valaki nem dolgozott. Tehát ezeket az embereket nagyon durván megzsarolták, de én most nyilván nem velük foglalkoztam, meg ezek az emberek nehezen nyílnak is meg, tehát nyilván az, aki legálisan települt ki, és ezért megkötött valamiféle kompromisszumokat, az erről nem szívesen beszél.
Na, de azokról viszont sokat tudunk, akik fogadták ezeket az embereket. Te az erdélyi misszió születését pendítetted meg. Beszéljünk erről, hogy milyen volt a hangulat, mi motiválta a magyarországiakat, akik segítettek, befogadtak, és hogy alakultak ezek a közösségek?
Hát akkor volt egy nagyon erős szimpátia Erdély iránt. Ugye az egyik legnagyobb tüntetés Magyarország történelmében az az erdélyi melletti szolidaritás tüntetés, amely a falurombolás ellen szólt. Ez a Hősök terén volt egy ilyen talán 100 000-nél is nagyobb tüntetés, valamikor a 80-as évek végén.
1988 június.
Az, hogy Erdélyben baj van. Gyakorlatilag egy ilyen össznépi kiállás volt, mert a Kádár-féle hatalom ugye nem lépett föl nyíltan a baráti szocialista Románia ellen, de az emberek, az egyszerű emberek ezt megtették. Akkoriban volt az, hogy mondjuk egy Sütő András bemutató is egy ilyen forradalmi dolognak számított Budapesten, és csak azért is elmentek emberek az előadásra zsúfolásig telt színházakat produkálva, hogy utána mondjuk 25 percig állva tapsoljanak. Tehát volt egy nagyon erős szolidaritás az erdélyek mellett, és ez a hullám azzal járt, hogy aki megérkezett, az viszonylag gyorsan kapott állást, gyorsan kapott lakást, és az élete próbált rendeződni. És ezeket a folyamatokat koordinálta ez a református alapú misszió, de ez volt az első ökumenikus dolog a magyar egyház történetben is a kommunizmus idején, mert ugye nem csak református erdélyek érkeztek, hanem katolikusok és mindenféle más vallású, és ebből később számomra igazából ez az érdekes, hogy amikor megszűnt ez a kényszerítő erő, amikor bekövetkezett a rendszerváltás Magyarországon és Romániában is, azután is megmaradtak a közösség, az erdélyi gyülekezet ma is létezik, éppen vasárnap is voltam egy istentiszteleten, éppen vasárnap emlékeztek ők is a 30 évvel ezelőtti időkre, tehát tegnap, és Tőkés László volt a vendégük, és a temesvári forradalomról is sokféle dolog elhangzott, tehát ez a közösség ma is él, ma is működik. Nagyon érdekes, hogy nagyon sokan, akik nyugdíjba kerültek, azért 30 év nagy idő, hiába, hogy valaki mondjuk, ha 30 éves volt, amikor átszökött 80-as évek végén, akkor az már nyugdíjba van, és nagyon sokan közülük visszamennek. Tehát nagyon érdekes, hogy nem mindenki megtalálta a számításait, meg leélte az életét Budapesten, de ennek ellenére a szülőföld számára fontos, és amikor megszűnnek azok a hivatalos kötelességek, a munkahelyjel, meg egyébben járó kötelességek, akkor nagyon sokan hazaköltöznek. Tehát az erdélyi gyülekezetnek az összetétele is változott, folyamatosan cserélődik a tagság, de ma is akkor a közösség, most éppen 200-an fizetik az egyházi járólékot, de nem ez a rendes szám, mert azt tudjuk, hogy nem mindenki szeret fizetni, de például az 1%-os felajánlásokból, amely nem ugye nem kerül pénzbe, hanem az ember rendelkezik, hogy az adóhivatal melyik egyháznak utalja az 1%-át, abból 6000-en döntöttek úgy, hogy az erdélyi gyülekezetet támogatják, az azt jelenti, hogy valami közük van Erdélyhez, ezért adták az erdélyi gyülekezetnek. És egy nagyon komoly 4 hektáros telek van az ős vezértere mellett, ott mindenféle dolgok működnek, betegszállás például azoknak az erdélyeknek, akik Magyarországra mennek gyógykezelésre, és nincs pénzük szállodát fizetni, de mindenféle egyéb karitatív dolog. Tehát ez a mozgalom, ez kiállt az idő próbáját, és 3 évtizeddel az igazán nagy szükség után is még működik, és egy élő közösséget hozott létre. És ami számomra érdekes, hogy van egy település is Magyarországon, amelyet erdélyek alapítottak. Ez egy Pest megyei falu, Dánynak volt egy nagy TSZ-e, és a TSZ területét, ugye az megszűnt 89-ben, az akkori polgármester úgy döntött, hogy fölparcellázta az erdélyi menekültek, az Erdélyből érkező menekültek között, és Dánycent király az egy olyan település, egy kis falu, 130 családdal, amelyben akkor, amikor ez elindult, kizárólag erdélyek éltek. Nyilván ez azóta változott, mert volt, aki eladta a házát, meg más költözött oda, de az az egyetlen olyan falu Magyarországon, amelyet az ide érkező erdélyek alapítottak.
Amúgy pedig Érden és Budapest belterületén is sok olyan kerület, háztömb van, ami erdélyi, vagy sőt, lehet tudni, hogy az Vásárhelyi, Kolozsvári kolónia, úgyhogy ezek a kis közösségek kialakultak. Csaba, annyi minden történt ez alatt a 30 év alatt, hogy ma már azt a szolidaritást, azt az összetartozás érzést, azt a családi meleget, azt az elszántságot, amit 88-89-ben érezni lehetett, hát azt felidézni is nehéz annak, aki nem érte át, aznak nehéz elhinni és elhitetni vele, hogy ez így történt. Mindezek ellenére, ami az évtizedeket terheli, szerinted mennyire lehet felidézni, vagy mennyire lehet ezt visszahívni, mennyire lehet egy ilyen emlékezett közösségben valamilyen módon együtt beszélni? Mindazok, akik részt vettek akkor a missziós tevékenységekbe, vagy a segítség bármilyen formájában, és azok, akik kaptak, és akik itthonról nézték, és akik a határ másik oldaláról vágyakoztak vissza haza. Szerinted lehet még egy ilyen közös platformot teremteni valamilyen módon?
Én azt gondolom, hogy ezek a kérdések szerencsére jól rendeződtek. Tehát én nem mondom azt, hogy most minden tökéletes, de azért valahogy én úgy érzem, hogy helyére kerültek a dolgok. Tehát nekem is volt olyan, hogy a 90-es évek elején a szerkesztőségben, ahol dolgoztam, lerománoztak. Ma ez már nem annyira jellemző. Tehát én azt hiszem, hogy itt a 21. század hozott olyan előnyöket, amely azzal járt, hogy ez a nemzetegyesítés, amit nagyon sokan lejárattak, és mindenféle politikai zászlókra tűztek, azért ez működik. Tehát ma már nem feltétlenül kell egy magyarországinak elmagyarázni, hogy mondjuk Székelyföldön miért tudnak magyarul. Tehát ez a dolog egy kicsit a helyére került. Az is sokat segített, hogy ma már bárkinek, aki ön vagy a határ másik oldalán él, és magyar felmenői vannak, annak lehet magyar állampolgársága, és ez is ezt, hogy mondjam, segíti ezt a folyamatot. Tehát egy kicsit helyükre kerültek ezek a dolgok, de nyilván jöttek új kihívások, amelyekkel meg kell küzdeni. Tehát ha aki most érkezik mondjuk Székelyudvarhelyről Budapestre, és próbál egy új életet kezdeni, lehet, hogy nehezebb az élete, vagy nehezebb élete lesz, mint aki 89-ben érkezett, de adminisztratív értelemben könnyebb, hiszen nagyon könnyen tud magyar állampolgárságot tud szerezni lakcímkártyát, és ugyanúgy kezdheti el az életét, mint mondjuk egy vidéki magyar fiatal, aki Borsod megyéből jött föl Budapestre, és próbál ott megkapaszkodni.
Időközben ugyanannak az Európai Uniónak az állampolgárai vannak. Én azt látom, hogy a mai 20-as évei elején járó generációnak olyan nagy a mobilitása, hogy nem is tűnik nekik fel, hogy ez bármiféle életmódváltás, szemléletmódváltást jelentene, hogy Budapesten tanul tovább, vagy Edinburgh-ban vagy. Tehát, hogy teljesen átértékelődtek ezek az arányok. Nem a mai generáció a kérdés, hanem az emlékközösség, aki ezt a 30 évet így vagy úgy átélte. Én nem vagyok meggyőződve. Például az a típusú erdély szimpátia, tehát igen, nemzetegyetsítés, ezen lehet vitatkozni, hogy mennyire sikeres, de azt a típusú erdély szimpátiát, ami akkor volt, én nem vagyok meggyőződve, hogy az most is működik.
Ez lehet, de most nincs akkor a Erdélyben. Tehát az a szimpátia arra alapult, hogy ott emberek voltak konkrét életveszélyben, települések voltak a felszámolásra ítélve. Tehát ott a falurombolás, meg a Ceausescu rendszer kegyetlenkedései, vagy kegyetlenségei, azok az emberekben érzelmeket váltottak ki. Ma nincs ilyen közvetlen veszély, ami fenyegetné az erdélyi magyarságot, ezért nem is várható el szerintem, hogy olyan típusú szimpátia legyen. Most mindenki el van a maga bajával. És még egy dolog, ami számomra furcsa, vagy érdekes, vagy nem is tudom milyen jó szó, hogy még mindig van fizikai határ Románia és Magyarország között, annak ellenére, hogy most már jó néhány éve mindkét ország az Európai Unió része, a schengeni határ még mindig ott van a két ország között. És én azt gondolom, hogy ezt mi hamarabb meg kell változtatni. Egész egyszerűen ez egy olyan idejét múlt dolog, amit jó volna minél hamarabb elfelejteni.
Főleg annak a fényében, hogy tudjuk, milyen tragédiák történtek ezeknek a határoknak a mentén, akkor, amikor még szöges drótok és vérebek és kilátótornyok és csőre töltött fegyveres katonák őrizték ezeket a határokat. Na, ez az idő elmúlt. Most van ez a még mindig álló határ, meg vannak a újjáépülő mentális határok kérdés, hogy ezzel mit kezdünk. Nagyon bízom benne, hogy sokan elolvassák a Magyar Hangban Lukács Csaba visszaemlékezését, illetve a helyzet jelentését az erdélyi misszió működéséről, és abban is bízom, Csaba, hogy minél gyakrabban és minél zökkenőbentesebben tudsz hazajönni, és várunk haza.
Úgy legyen, minden jót.
Köszönöm szépen, köszönöm a beszélgetést.